7 éven át többször is vendégünk volt Kozma Vízkereti Dániel, aki család pszichoterapeuta, az MCC Mindset Pszichológia Iskola vezetője. Az előadásának a címe: eltérő valóságok a párkapcsolatban, hogyan látunk más mozit. Én kértem, hogy egy pár mondatban írja le Dániel, hogy miről is fog beszélni. Nagyon kíváncsian várom, mert arról lesz szó, hogy miért van az, hogy sokszor félreértjük egymást, és egy adott történést teljesen máshogy látunk, utána pedig frusztráltak leszünk azért, mert úgy érezzük, hogy nem érti meg a társunk, és azt gondoljuk, hogy nekünk volt igazunk. Ő meg azt gondolja, hogy neki volt igaza, de hogy vajon kinek volt igaza, na ezekről lesz ma este szó. Jó szórakozás!
Nagy szeretettel köszöntelek én is mindannyiótokat. Én vagyok ez a Kozma Vízkeleti, ebből a Dánielt érdemes megjegyezni. Az elejét én is hosszan gyakoroltam. 2 évtizede család pszichoterapeutaként családokkal és párokkal dolgozom, és ennek a munkának a tapasztalatait hoztam el ide ma este nektek. Köszönöm, Juti, a bemutató szavaidat, és hogyha te tegezted a közönséget, akkor én is vetemedek erre. A hölgyek úgyis, mint fiatalabbak nálam, az urak pedig majd megbocsátják nekem, hogy letegeztelek benneteket. Természetes jelenség, hogy a párunkkal nem ugyanúgy vagyunk bezsinórozva. Látunk egy filmet, és amikor kijövünk a moziból, az egyikünk lelkesedik, hogy fantasztikus, zseniális, micsoda fordulatok, micsoda kamerakezelés, bravúros jelenetek, dramaturgiailag csodálatos, hogy kérte már a vodka martinit. A párunk pedig azt mondja, ez a ezért fizettünk ennyit, hallod. Ez természetesen veletek nem fordulhat elő, de ne lepődjetek meg, hogy odakint, a klinikák metró megálló vagy a Népligeten túl találkozhattok olyanokkal, akikkel igen. Ez tehát egy természetes jelenség, mégis hihetetlen indulatosak tudunk lenni. Micsoda? Te nem úgy láttad, mint én. Te nem úgy emlékszel, mint én. Előadásomban azt fogjuk körüljárni, hogyan válik egy teljesen természetes, megérthető és megmagyarázható, hétköznapi gyakoriságú jelenségből indulatkeltő, feszültségkeltő esemény a párkapcsolatban, és hogy mit tehetünk ezzel. Nyilván a végét fogjátok várni, én is. Influencerektől azt tanultam, hogy majd a végén elárulom, hogy milyen hajformázót használok, addig hadd izguljatok. Addig megtartsuk fenn a feszültséget, nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak. Hétköznapi tapasztalat, hát tudjátok, mindenki azt mondja, hogyha alá akarja támasztani a saját mondandóját, hogy ezzel mindenki találkozik, vessétek össze a saját tapasztalataitokkal. Ti vajon találkoztok-e ilyennel? Beszélgetünk a párunkkal, és fölmerül, hogy édesem, emlékszel, tegnap láttuk azt az izgi krimit, tegnap előtt, édesem, tegnap előtt. És egyáltalán nem volt izgi. A teremben ülő hölgyek nem is emlékezhettek rá, amikor én kölyök voltam, akkor volt ez a Derik című sorozat. Olyan sodró erejű párbeszédek jellemezték, mint hogy Harry, hozd a kocsit. Szóval, hogy hogyan ítéljük meg ezt a filmet, adott esetben különbözhet. Vagy maga az élmények színezete. Emlékszel görögbe, törökbe, olaszba, stb., hogy a korszerű nyelvi fordulatokkal éljek. Mennyire klassz volt? Dehogy volt klassz. Családokkal dolgozva minden családban szokott lenni külön vélemény. Persze mondhatjátok, hogy a külön vélemény is csak egy film, ez egy sci-fi volt 2 évtizeddel ezelőtt. Mindig szokott lenni külön vélemény, amikor a család elmeséli, hogy a tavalyi nyaralás az fantasztikus volt. Mindig akad valaki, aki azt mondja, hogy az a... És itt, hogyha a kamasz fiúé a külön vélemény, általában valami markáns kifejezés szokott következni. Adott esetben a kapcsolathoz való hozzájárulásra is valamiképpen máshogy emlékszünk. A képen minden nő álma, az univerzális háztartási gép látható, aki még vizuálisan is nyújt valamiféle élményt. Szóval képzeljétek el, hogy ott kint a világban érnek érdekes emberek, ti nem juthattok ilyen helyzetbe, ahol előfordul az, hogy te soha nem segítesz itthon, én. Hát tegnap is levittem a szemetet, tegnap előtt bevásároltam, a múlt héten elmosogattam, 4 évvel ezelőtt felhasogattam a fát, 16 évvel ezelőtt elvettelek fel, és stb. Szóval valahogy a különböző hozzájárulásunkra olyan nehezebb emlékezni. Általában a saját hozzájárulásunkat és a másik hibáit vagy mulasztásait valahogy könnyebb látnunk, erre jobban ki van élezve a szemüvegünk, míg az ellentétjét egy picit nehezebb észlelnünk. Adott esetben a szándékokat eltérő módon tulajdonítjuk, meglátunk egy ilyen kedves embert, és azt mondjuk, jaj, hát olyan cuki, igazán, de nézzétek, egy férfi, aki kimutatja az érzelmeit, manapság találkozunk egyébként ilyen földön kívüliekkel, szóval, hogy nagyon cuki, de adott esetben, hogyha élünk a rossz hiszeműségünkkel, azt mondjuk, hogy ez cuki, na persze, biztos vaj van a füle mögött. Biztos van miért bocsánatot kérnie. Biztos, hogy valami rossz fát tett a tűzre, hát látszik, hogy még a szeme se áll jól. Vagy az állapottól a döntés, hogy jaj, kicsikém, esetleg meglátjuk a lányunkat. Ha kamaszlányról van szó, aki emós, ott gyakran belefuthatunk ebbe a csapdába, hogy milyen szomorú vagy ma. Én szomorú. Dehogy is. Hát épp nagyon vidám vagyok. Ja, bocsika, rosszul láttam. Vagy hát milyen kis ártatlan, ugye olyan kis kedves, meg fehéret visel, hogy hangsúlyozza az ártatlanságát. Hát adott esetben a teremben ülő urak más benyomásra is juthatnak egy ilyen kedves mosoly kapcsán. Ez általában felhívás táncra, hogy gyere játszunk le néhány parti Dixitet, ezt üzeni ez a mosoly. Vagy hát, hogy egy másik Dánielre utaljak, ma este idézzük őt itt meg, ugye megint csak a jó hiszemű optimista, vagy a rossz hiszemű olvasatot vesszük előre, hogy milyen kedves ember, hogy mosolyog. Hát persze, pszichológusként, ha jól rászocializálódtunk a patológia központú lélektanra, rögtön mondjuk, hogy ez maga a pszichopata báj, ez a tuti személyiségzavar, hát meg akar vezetni, éppen akar minket folyásolni befele. Na jó, de hát ő ugye Bond, James Bond. Előfordul, hogy olyannal is találkozunk, hogy mesélünk a barátnőnknek, barátainknak egy történetet, hogy a barátnőnknek csajos csütörtökön, cappuccino fogyasztás közben, a barátainknak általában a harmadik fél időben pasis pénteken, amikor megbeszéljük a kortárs francia filozófia legújabb eredményeit, akkor szokott ez előfordulni, hogy így beszámolunk valamiről, és aztán hozzáteszük, hogy és képzeld el, hogy a párunk ezt egyáltalán nem látja. Mi valami számunkra a napnál világosabb, de a párunk, hát ez valami sükebóka lehet, mert egyáltalán nem látja, amit mi pedig egyértelműen látunk. Egyszer járt hozzám egy házaspár, nagyon derék, fiatal házaspár, és az egyikőjük elpanaszolta, hogy 2 éve igyekszik megüzenni a társának, hogy több gyengétséget szeretne tőle. Több ölelést, simogatást, ad abszurdum puszit. Biztos van olvasmány élményetek fiatal házasokról, hogy ott az ilyen fajta igények azok még ilyen normál patológiának számítanak. Szóval, hogy ezt 2 éve igyekszik megüzenni a társának, a társa pedig nyilvánvalóan teljesen gyenge elmélyű, ezt nem érti, nem veszi észre. Hát ugye a terepautó, mint a magam fajta, ilyenkor pofátlan, megkérdeztem, hogy segítene érteni nekünk, hogy hogyan üzeni ilyen napnál világosabban. Ez a házasfél telerakta a lakást kettejüket ábrázoló fotókkal. És a párja ebből, a napnál világosabb üzenetből nem jött rá, hogy ő neki több, szóval a párja több gyengétségre vágyik. Szóval néha belefutunk ilyen helyzetbe, hogy számunkra valami annyira egy, de tök egyértelmű, ez meg nem érti. Nagyon gyakori párterápiás tapasztalat, vagy családterápiás, hogy 87-szer elmondtam neki, és nem érti. Ilyenkor azért adódik a kérdés, hogy hogyan lehetne úgy mondani, hogy értse. Vajon biztos-e, hogy a másik? Hát persze, hogy biztos, na, az én szempontomból egyértelmű, hogy a másik készülékében van a hiba. Terepautóként ez azonban nem mindig ilyen egyértelmű. Képzeljétek el, hogy néha ebből párkapcsolatokban, mondom veletek, ez nem fordulhat elő, azért merek mesélni róla. Ilyen emlékező bajnokságok alakulnak ki, hogy a pár két tagja azon versenyzik, hogy melyikőjük emlékezete érvényesebb, ki emlékszik jobban a tavalyi nyaralásra, a 4 évvel ezelőtti beszélgetésre. Képzeljétek, olyan is van, hogy 6 évvel ezelőtt megkérdezte tőlem, hogy biztos, hogy ezt a ruhát akarom felvenni. Szóval azt mondtad, hogy nagy a seggem, de én ezt nem mondtam. Bocsánat a szakkifejezés használatáért, nem mondom többet, hogy azt mondtad. Szóval, hogy így megy ez az emlékező verseny, és ebből egy ilyen nagyon izgalmas szellemi párharc tud kibontakozni. Ugye az a tét, hogy kinek lesz igaza, rosszabb nyelvek szerint ez valamiféle ilyen dominancia, vagy adott esetben kontroll feletti küzdelem is lehet, ugye, mert ha nekem van inkább igazam, akkor én tudom jobban befolyásolni a párkapcsolatot, ahogy egy régi magyar sorozatban gyakran elhangzott, elnézést kérek, hogyha van köztetek Hajnalka, hogy Hajnalka, te ezt nem tudhatod. Az egyik tesóm Hajnalka, a családunkban néha ezt így idéztük, de a nővérkém mindent is tud. Szóval a párkapcsolatokban köztetek nem, de itt a ülői út túloldalán elég gyakori jelenség, hogy összekülönbözünk dolgokon, amiket máshogy látunk, máshogy észlelünk, más érzelmeket társítunk hozzá, vagy mindenre máshogy emlékszünk, vagy máshogy adjuk át. Nézzük meg, hogy lélektanilag milyennek a logikája, hogy jön ez létre. Kiinduló pontként kérlek, fogadjátok el tőlem, hogy az a lélektani tapasztalat áll minden mögött, hogy a valóságot nem észleljük, hanem csináljuk magunknak. A valóság egy társadalomtudományi folyóirat volt, néhai Tőkécki László volt a főszerkesztője, amikor egyetemista voltam, nagyon jó ilyen sznoboskodás volt valóság folyóirattal a hónunk alatt sétálni az egyetem folyosóin, akkor mindenki tudta, hogy ezek a fő stréberek, de a valóság, mint olyan, csak a polcokon létezik és fellapozható. Nem megismerhető, ezt engedjük el, hiszen magunk számára csináljuk, úgy rakjuk össze. És semmi garancia nincs arra, hogy két különböző személy ugyanarról az eseményről ugyanazt a valóságot fogja összerakni. Ha itt erről a mai előadásról, természetesen csak az előadás első részéről, amit én tartok, beszélek, majd megkérdeznénk benneteket, lesz közöttetek, aki azt mondja, hogy hát pusztulatosan rettenetes volt, hát ennyire ócskát, inkább facebookoztam közben. Lesz, aki azt mondja, hogy de hát azért ez a nagy darab kopasz csávó mondott néhány érdekes viccet. Lesz, aki azt mondja, hogy eljöttem, mert a haverom is eljött, vagy eljöttem, mert a barátnőm mondta, hogy jöjjek el, mert különben nem lesz túró gombóc odahaza. Ez pedig nem azt jelenti, hogy különböző előadáson voltatok, hanem hogy különböző valóságokat raktok magatoknak össze arról, hogy ez a mai előadás ez itten hogyan is nézett ki. A valóság csinálása nagyon sok szinten zajlik, és már az érzékelésben bekapcsol. Egy orvos egyetemen el lehet azt sütni, hogy másodpercenként az érzékszerveinket 10000-es nagyságrendű inger éri. Ez egy feldolgozhatatlan mennyiség lenne, ha nem már az érzékelésünk szintén bekapcsolna egy szűrő. Az érzékszerveink a bejutó ingereknek csak egy részét juttatják tovább, vagyis az óriási mennyiségű ingerből egy használhatót küldenek tovább. Jó, persze mondhatjátok, hogy az érzékszerveink nagyjából azonosra vannak hangolva, de hát mindannyian tudjuk, hogy brit tudósok kimutatták, hogy a férfiak hallása a női beszédhang frekvenciára szelektív süketséget mutat. Persze tartalmi különbségek is vannak. Ez a szelektív süketség főleg akkor jelentkezik, hogyha a női beszédhang frekvenciáján valami feladatadás hangzik el. Persze mondhatjátok, hogy párkapcsolatban hogyan is lenne olyan, hogy a nők feladatokat adnak a férfiaknak, ezek csak a regényekben vannak, vagy a kortárs filmekben. Abban az esetben, hogyha a női beszédhang frekvenciáján az szólal meg, hogy kész a palacsinta, akkor a férfi hallás tökéletesen működik, kiválóan detektál, legfeljebb az érdeklődés irány, de az már nem érzékelés kérdése. Szóval már az érzékelésünk is szűr. Az érzékleteinkből az agyunkra össze észleleteket, vagyis ebből a még mindig óriási adathalmazból értelmes mintázatokat keres. Az érzékelésünk még nagyjából azonosan van hangolva, az észlelésünk azonban személyenként különböző, más módon szervezzük értelmet adó egységekbe a bejutó információt, és sajnos semmilyen garanciát nem tudok adni arra, hogy a párunkkal, bármennyire is jól összecsiszolódtunk a párkapcsolatunk során, azonos módon fog működni az észlelésünk. Az észlelésünkből pedig, hiszen ez még mindig egy óriási adathalmaz, a figyelmünk a következő szűrőrendszer, ami válogat abból, hogy mi kerül feldolgozásra, és mi az, ami nem. A figyelmünknek ráadásul van egy akarattalan működése, meg egy akaratlagos. Párkapcsolatban gyakran elhangzó vád, hogy te nem figyelsz rám. Jaj, ne mondjad már, most is én éppen így nézed, így figyelek, stb. Stb. Mégis a figyelmünk irányításával és működésével szintén egy szűrés valósul meg ebből az óriási adathalmazból, és sajnos semmilyen garanciát nem tudok arra adni, hogy a párunkkal a figyelmünk ugyanarra irányul, akár passzív, akarattalan, akár az aktív, akaratlagos figyelmünk működéséről van szó. Emellett szűr a múltunk is, és ez sokkal több, mint egy szójáték. A múltunk, vagyis a korábbi tapasztalataink, az emlékeink, az előfeltevéseink és az előképeink, hogy milyen értelmet keresünk egy mondandóban, a korábban mindig, amikor azt mondtad, hogy annak az lett a vége, így ha most elhangzik az a szó, hogy akkor az benyomja rajtam azt, hogy itt akkor most valami óvatosságra kell törekednem, stb. Stb. Vagyis a sémáink, a sztereotípiáink, az előképeink, amiket kárhoztatni szoktunk, de ezekre azért tettünk szert, mert segítik a világ megismerését, nagyon sokszor eligazítanak, nem kell tanakodni. Aki szemüveg van, és fehér köpeny, és fonendoszkóp a nyakában, az valszeg doki. És akkor nem kell tanakodni, nem kell őt megkérdezni, hogy figyeljél, te ki vagy, te vagy itt a tánctanár, a faszt, én az illemtanár vagyok, ahogy az egyszeri viccben elhangzik. Muszáj volt valami olyat mondanom, amivel kibillentelek benneteket a egyensúlytokból, mielőtt elszúnyókáltok itt ezen a kora esti órán. Szóval, hogy adott esetben ezek nagyonban segítik a megismerést, mégis sajnos semmilyen garanciát nem tudok adni arra, hogy a párunkkal ugyanazzal a múlttal bírunk, így ugyanazok a előfeltevéseink, vélekedéseink, sémáink, sztereotípiáink, tapasztalataink és előképeink kapcsolnak be, amikor találkozunk valamiféle eseménnyel. Emellett az események értelmes egységekbe rendezett összességének mi adunk jelentést. Ha látunk egy ilyen képet, lehet, hogy arra gondolunk, hogy na hát, ez az állat megyen valóban. Lehet, hogy arra gondolunk, hogy hú, szerencsétlenséget hoz. Fekete macska. Gyorsan el kell szaladni, kakast áldozni, mert az felül tudja írni a fekete macska hatását. Vagy el kell menni a Semmelweis Egyetemre egy iránytű előadásra, ahol elmagyarázzák, hogy ez tulajdonképpen egyféle kulturális szemüveg. Az, hogy amit látunk, annak milyen értelmet és jelentést tulajdonítunk, ez a megint csak a korábbi tapasztalatainkból, az ismereteinkből, a szokásainkból, a hiedelmeinkből, a vélekedéseinkből, az érdekeinkből és az értékeinkből fakad. Ugyanez, hogyha párunk viselkedésében látunk valamit, ennek mi adunk jelentést, hogyha egy jól sikerülő mulatságban, a Morizons 2-ben hajnali 3-kor ránk mosolyog egy ízlésünknek és orientációjunknak megfelelő nemű személy, ennek a mosolynak mi tulajdonítunk jelentést. Á, biztos be van rugva, á, biztos csak szeretne egy italt, á, biztos így akar közel kerülni hozzám, á, biztos valami pörgetőt szedett, á, biztos így becsípődött neki itt a trigeminusz, ugye, hát attól függ, hol tartunk a tanulmányainkban, és akkor így ennek megfelelően tulajdonítunk majd jelentést. Ráadásul nem csak a jelentést mi tulajdonítjuk, hanem mi ruházzuk föl ezeket a jelentéseket értékekkel, és érzelmeket is mi társítunk hozzá. Ezt a fényképet 2 évvel ezelőtt, április 27-én fényképeztem az erkélyemen. Rögvest közzé tettem egy közösségi oldalon, és nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy a barátaim és ismerőseim hogyan reagálnak rá. A barátaim fele azt írta, ismétlem április 27-éről volt szó, júj, de klassz, fantasztikus, elő a szánkókat, sítalpakat, menjünk ki, építsünk hóembert, hógolyozzunk, dobálódzunk, megint lehet, jaj, de klassz, nem kell menni Kaprunig, hogy havat lássunk. A barátaim és ismerőseim másik fele híven a hazai rutinhoz, amiben panaszkodó bajnokságokat szoktunk rendezni, azt írták rá, hogy ez szörnyű, borzalmas, rettenetes, tragédia, iszonyatos, áprilisba hó, hát ez egyszerűen borzalmas. Ennél még az szokott szebb lenni, amikor júliusban leírják, hogy meleg van, ez iszonyat, decemberben meg, hogy havazik, hát ez borzasztó, ennek már vége lehetne. Szóval az eseményeket nem csak mi rendezzük értelmes egységbe, hanem érzéseket és értékelést is mi társítunk hozzá, és hadd ismételjem meg, semmilyen garanciát nem tudok adni arra, hogy a párunkkal úgy vagyunk beállítva, hogy teljesen egyértelmű, hogy azonos értékelést és azonos érzelmeket fogunk társítani egy helyzethez. Azonban nagyon be vagyunk állítva arra, hogy érzékenyek legyünk arra, hogy legyen szíves a párunk azonos érzelmeket társítani. Nagyon rosszul veszi ki magát, hogyha a párunk máshogyan reagál egy adott helyzetre. Jött már hozzám terápiába úgy házaspár, hogy az egyik fél azt mondta, az a probléma, hogy a másik nem mindig ért vele egyet. És ez annyira feszültségkeltő, a biztonságérzet annyira elszáll olyankor, nyilván egy ilyennek megvan a története, hogy ez hogyan jön létre, hogy ez ő teljesen kétségbe ejti. Vagyis, hogyha mi örülünk, a párunk meg azt mondja, hogy na hagyjál már, ezért inkább aludjunk 3 hetet, amíg újra kisüt a nap, azt nagyon rosszul fogjuk érezni magunkat. Ráadásul mindeddig a jelenben voltunk. Azonban nagyon gyakran olyan dolgokat osztunk meg egymással, ami nem a jelenben történik, hanem esetleg a múltban. Tegnap, 17 éve, az emlékezetünk pedig, és ezt már 1932 óta, Bartlett kísérletei óta tudjuk, szelektív és konstruktív, vagyis amire nem emlékszünk pontosan, ezt kipótoljuk fantáziából és összerakjuk, utána azonban ezt az összerakott képet úgy kezeljük, mint a valóságot. Ezt általában szavakban úgy fejezzük ki, hogy ez így volt. Alkalmasint, ugye így emlékszem, tehát így volt, aki máshogy emlékszik, az valószínűleg ostoba, vagy erkölcstelen, vagy mind a kettő egyszerre. Nagyon tudunk haragudni azokra, akik máshogyan emlékeznek, azaz, akiknek más konstrukcióik, és más módon szelektált az emlékezetük. És hát a rossz hír az, hogy semmilyen garanciát nem tudok arra adni, hogy a párunkkal ugyanúgy működik az emlékezetünk, ugyanúgy szelektál, és ugyanúgy tölti ki a hézagokat. Minél régebbi az esemény, és minél inkább érzelemtelítettebb, annál inkább komoly különbségek tudnak létrejönni. Hangulatok, érdekek, vagy akár tévesztések mentén. És ez az egész folyamat, ez önfenntartó. Az érzékelésünk és az észlelésünk, a figyelmünk, a memóriánk működése, ez egy önerősítő, ha tetszik, önrontó kör, hiszen amire valahogyan emlékszünk, elköteleződve saját emléknyomunk helyessége, azaz az általunk összerakott valóság iránt, később szeretnénk ezt visszaigazolva látni. Így, ahogyan látunk vagy emlékszünk valamire, Azokat a jelenségeket könnyebben észrevesszük a jelenben, az észlelésünk is szűrni fog, az érték tulajdonításunk, mindaz, ahogy ezt összerakjuk, és mindahogy erre újra emlékezni fogunk, vagyis ez egy önerősítő folyamat, ami szűr, láttat, esetenként torzít, vagy begyűjti, bizonyos szempontok mentén begyűjti az információkat, vagyis ahogyan látjuk a világot, az az identitásunk részévé válik. Mivel szeretnénk fönntartani saját identitásunk, azaz önazonosságunk állandóságát, érzelmileg involváltak vagyunk abban, hogy ahogyan mi emlékszünk, ahogyan mi látjuk a világot, az a helyes. Így tulajdonképpen tudattalanul érdekeltek vagyunk abban, hogy ami ezt megerősíti és föntartja, azt inkább észrevegyük. Ami pedig felülírná, na hát az nagyon kellemetlen lenne, azt inkább nem vesszük észre. Elkerüljük. Nem akarunk találkozni vele, nem akarunk tudomást venni róla, hiszen akkor létrejönne a elsős pszichológus hallgatók kedvenc szava, a kognitív disszonancia, amit aztán komoly mentális folyamatokkal lenne szükséges redukálni, és ez energiaigényes, meg fárasztó. Úgyhogy, ha inkább kormánylojálisok vagyunk, nem olvasunk ellenzéki sajtót. Mert olyat olvasnánk, amit mi nem akarunk olvasni. Meg kellene küzdeni vele, hogy na hát itten azt írják, hogy... És ez természetesen visszafelé is igaz. Ennek az az összesített folyománya, hogy az objektív, az csak ezeken a csodálatos eszközökön van, meg kinek-kinek a fényképezőgépén, vagyis objektív valóság, mint olyan, hát ezt engedjük el. Az elengedés az manapság úgyis egy nagyon trendi pszichológiai kifejezés. Ha gyakorolni szeretnétek, akkor forró tepsivel, vagy hátulról érkező 42 tonnás kamionnal érdemes gyakorolni. Ezeket is elengedni érdemes. Meg azt az igényt, hogy létezik egy objektív igazolható valóság, és azt, hogyha eleget vitatkozunk a párunkkal, akkor majd kiderül, hogy melyik az igazabb elképzelés a Derrick című filmről, a tavaly előtti nyaralásról, vagy arról, hogy melyik a legszebb virág. A valóság tehát a helyzetre alkotott leírások, a teleírásod, a te olvasatod, a tiéd, a tiéd, a tiéd összessége. Ez ettől szép. Azonban ez teljesen szembe megy a pozitivista tudománnyal. Biztos találkoztatok Thomas Kuhn paradigma elméletével, hogy a tudományok azok ilyen ugrásszerűen fejlődnek. Eddig így láttuk, most már hirtelen máshogy látjuk. És hát a múlt század végén létrejött egy ilyen paradigmaváltás, legalábbis a humán tudományokban, hogy elengedjük az objektív valóság iránti igényünket. Legalábbis a párok vitáiban ez sokat tud segíteni. Ha lemondunk arról, hogy vagy neked van igazad, és akkor én vagyok hülye, vagy nekem van igazam, és akkor te vagy hülye, hát inkább az utóbbi, ugye? Ha ezt el tudjuk engedni, és meg tudjuk bocsájtani egymásnak, hogy te úgy láttad, én meg így láttam, és ez így teljesen rendben van, mert ez egy hétköznapi jelenség, ez nem elválaszt bennünket, nem is köt persze össze, de nem elválaszt bennünket, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen izgalmas jelenség. Szóval, hogyha ezt megengedjük magunknak, akkor nem lesz szükségünk párterápiába menni a magamfajtájához. Hát képzelhetitek, hogy mennyivel klasszabb ezt elkerülni. Amellett, hogy ez egy önfenntartó sor, az élménymódunk, ahogy észleljük és látjuk a világot, meg ahogy emlékszünk rá, mint említettem, az identitásunk részévé válik. Ahogy én látom a világot, az én magam vagyok, ez egyben megérti, vagy segíti a megértését annak, hogy miként reagálunk hihetetlen indulati töltettel arra, hogyha valaki megkérdőjelezi a világlátásunkat. Minél inkább közel áll ez a személy hozzánk, a családunk, a szüleink, a főnökünk, ugye? Mert ott már az eszmecsere is úgy néz ki, hogy bemegyek a magaméval, kijövök a főnökével. Na jó, de mert ott van egy ilyen hierarchiabeli elbillenés, a párkapcsolatot meg nem szeretnénk egy ilyen hierarchikus helynek látni, hanem a manapság az a trendi, hogy ilyen kiegyensúlyozott, egyenrangú, egyenjogú párkapcsolatokban szeretnénk élni, ahol mind a kettőnk valósága egy érvényes olvasat arról, amit átéltünk. Ráadásul, hogyha főleg a van köztetek nyelvészeti érdeklődésű, mivel a gondolatainkat, az emlékeinket a nyelvünk által fejezzük ki, a tagolt emberi nyelv által, a nyelvünk korlátai és lehetőségei meghatározzák azt, hogy valamit ellentmondásmentesen és félreérthetetlenül ki tudunk-e fejezni, vagy inkább nem. Az a gyakori tapasztalat, veletek nem fordulhat elő, de a párok gyakran erről számolnak be, hogy mondom, újra mondom, és még mindig nem úgy megy át. Nem olyan pontosan, ahogy én szeretném. Ha van köztetek jogász, akkor valószínűleg van arról benyomásotok, hogy a legteljesebb félreérthetetlenség és egyértelműség szándékával megfogalmazott szövegek milyen klasszul magyarázhatók különböző megközelítésekből. Ugyanez a párkapcsolati beszélgetésekben is előfordul, vajon elég pontos-e az a leírás, amit a világlátásunkról tudunk adni.
Kozma Vízkeleti Dániel előadásának első részét hallották. A folytatás 4 hét múlva ugyanebben az időpontban lesz hallható.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.
A család a legelső és érzelmileg mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben. Ha további személyes történeteket szeretnének meghallgatni gyermekvállalásról, családalapításról, a családi élet minden szépségéről, nehézségeiről, a szülők és gyermekeik kapcsolatáról, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található család csempére kattintva. www.mariaradio.hu